Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Lipka Marian, pedagógus és Rude Fitness oktató. Szia Marian!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát én azt gondolom, hogy kevesebb dolgot céloztam meg a témaként, de itt veled beszélgetve olyan fantasztikus életutat tudhatsz fiatalon magad mögött, amit mindenképpen igyekszünk megosztani a hallgatókkal. Ugye Rude Fitness oktató vagy, hány éve foglalkozol ezzel, és ez mit jelent?
2014-ben ismerkedtem meg a sporttal. A következő pár évet arra fordítottam, hogy magát a Rude sportot én is megismerjem, meg magát az oktatást megtanuljam. Fitness instruktori iskolát azt elvégeztem, és 2016-ban kezdtem el tanítani. Akkor alapítottam meg a Pandora Pole Dance stúdiót, és innen indult a Rude Fitness oktatás.
Talán sokan ismerik testvéredet is, Halason a Sziládiban tanít, és matematika-fizika szakos, és hát mondtam, hogy pedagógus vagy, te milyen szakos vagy, és ott tanítasz.
Matematika rajzszakos pedagógus vagyok, és császártöltésen a Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskolában tanítok 2007 óta.
Hát akkor nem esett messze az alma a fájától.
Igen.
Szülők és pedagógusok.
Igen, igen. Anyukám.
El kell áruljak annyit saját tapasztalatként, hogy az én lányom is fitnessezett itt Halason sokáig, és amikor Budapestre egyetemre került, mondta, hogy anya, elmegyek Rude táncolni, és mondtam neki, na jó, akkor most kapsz mindjárt két nagy fülest, és akkor mondta, de anya, ez nem az. Azt azért el kell árulni, hogy nagyon sokan összekeverik a kettőt, mert sokan emlegetik ezt a Rude Fitness-t Rude táncként, amiről sokaknak más jut eszébe.
Igen, hát sajnos, hogyha azt a szót emlegetjük, hogy Rude tánc, akkor így a pejoratív jelentése jut az eszébe az emberek többségének, ezért használjuk inkább ezt a szót, hogy Rude Fitness, vagy Rude Sport, és talán ez így jobban tükrözi azt, amiről szól ez az egész sport.
És azt is tudom, hogy miután az első edzésen ott volt a lányom, azt mondta, hogy életében nem volt még ilyen nehéz edzése, kék-zöld foltok voltak rajta, és hogyha videót néznek a hallgatók, vagy Instagramon, vagy bárhol, hát ez egy fantasztikus kemény sport, Marian.
Igen, hát nálam is úgy indult ez, hogy az első órán a barátnőm óráján vettem részt, és hát utána megmozdulni alig bírtam. Igazából küzdöttem egy órán keresztül, hogy fönnmaradjak a rúdon, vagy hogy egyáltalán így egy forgást megbírjak tartani, vagy bármit megbírjak csinálni, és akkor utána így több napon keresztül tartó izomláz, durva izomláz volt, hogy autóba vezetni nehezemre esett, meg váltani, ilyesmi. De a sikerélmény az felülírja ezt az összes ilyen kisebb sérülést, vagy ilyen negatívumot, ami ezzel a sporttal jár.
És én azt hallottam testvérettől, most tőled kíváncsi vagyok, hogy több helyen is tanított tulajdonképpen ezt a Rude Fitness-t, és hogy népszerű.
Igen, Kiskörösön indult, és aztán Kecelen élek, és akkor a keceli fitnessterembe is kialakítottunk erre így lehetőséget, hogy rudakat beszereltünk, és ott is van. Ezután Kiskunhalason a Vániroda házban van egy fitnessterem, és ott 10 rúddal indult el a Rude Fitness oktatást 2019-ben, és hát utána a pandémia idején ugye ez szünetelt, és hát Kiskörösön sajnos megszűnt ez a lehetőség, úgyhogy így áttelepültünk Soltvadkertre, vagy hát én ugye a rudaka, és akkor így most Kecelen, Soltvadkerten és Kiskunhalason van jelenleg Rude Fitness oktatás.
Hány éves kortól jelentkeznek, és lányok vagy fiúk is?
Hát többnyire lányok járnak hozzám edzésre, de akár az idősebb korosztály is. Tehát 40 pluszosok is, sőt 50 körüliek is nyugodtan jöhetnek az edzésre. Nyilván vannak azért így egészségügyi ellenjavallatai ennek a sportnak, mint minden másnak azért körültekintően kell belevágni, de egyébként saját testsúlyos edzés, tehát ez minden korosztálynak ajánlott. 6-7 éves kortól jönnek hozzám a gyerekek. Soltvadkerten és Kecelen van jelenleg gyerek Rude sportoktatás, tehát ott tartok gyerekcsoportokat, és akkor 6-7 éves kortól körülbelül 14-16 éves korig a gyerekcsoportba járnak, és onnan pedig a felnőttbe.
Hát zseniális, most elképzelem magam, tehát, hogy én saját testsúlyos edzést, tehát lógok, mint a zászló szélcsendben. Körülbelül 20
az már más, nagyon jó.
20 mások tetszik.
Az már nagyon jó, tehát az egy jó kiindulás. Nyilván ez azért föl van építve úgy ez az egész a Root Fitnessnek a rendszere, az oktatásnak a rendszere, hogy a...
Fogalmaz bátran néz jó. Rám.
Nem, tehát tényleg így a könnyebb feladatoktól haladunk a nehezebb feladatok felé. Nincs külön kezdő, haladó, középhaladó csoport, tehát így nincs szintezés, vegyesen tartom az órákat. Nyilván ez azzal jár, hogy folyamatosan differenciálnom kell. Tehát egyénre szabott igazából, minden egyes óra egyénre szabott, egészen az erősítő gyakorlatoktól a komolyabb elemekig külön-külön mutatom. Most van pár ember nyilván, aki együtt halad, ők nekik ugye egybe, próbálom így tanítani, így tömbösíteni, de egyébként tényleg teljesen egyénileg, és hát mire a komolyabb elemeket tanuljuk, addigra az erősítő gyakorlatokkal és a különböző forgásokkal, meg az ilyen könnyebb mászások, ülések, állások, ilyenekkel eljutunk arra a szintre, hogy már tényleg fejjel lefelé lógva, föllendülésből komolyabb elemeket. És pár hónap után erre a szintre heti egy-két alkalom ma már el lehet jutni.
Hol találják meg az oldaladat, illetve esetleg videókat, mert rendkívül látványos ez a sport, azon kívül, hogy nehéz, de ahogy elmondtad, ezek szerint azért lehet benne fejlődni és haladni.
Igen. Facebookon lehet rákeresni az oldalra, Pandora Paul and Hope néven fut az oldal, és hogyha esetleg valakit érdekel és jönne hozzám edzésre, akkor ott, hogyha ír egy üzenetet, vagy akár nekem Facebookon ír egy üzenetet, akkor így tud jelentkezni.
Honnan a név? A Pandora szelencéje az veszélyeket indít.
Hát ez a kettős tartalom, tehát, hogy egy nagyon szép nőies sport, de közben azért nagyon nagy erő kell hozzá. És a kettős megítélés is benne van egyébként, tehát a névválasztásban, hogy semmi sem fekete és fehér, egy rossznak megítélt dologból is kisülhet nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy ez így alakult a névválasztás.
Innen fogjuk folytatni, mert hogy Lipka Mariannal, pedagógussal és Root Fitness oktatóval beszélgetünk, egy hihetetlen életút van már Marian mögött és családja mögött, és hát azt gondolom érdemes abba is betekinteni, mert ez az edzettség és erő, ami a sportban megmutatkozik általad, ez valahol az életedben is megmutatkozott és megmutatkozik, és az talán még érdekesebb, ha bár a Root Fitness is rendkívül érdekes, de mindenképp maradjanak velünk hallgatóink.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Vendégem Lipka Marian, pedagógus és Root Fitness oktató, mondhatom most már, hogy karika oktató is. Eddig erről beszélgettünk, hogy ez a sport mennyire félreismerik, már hogy sokan Root táncként emlegetik, és hát maximum a nehézsége az, de valójában egy nagyon komoly erőllétet kívánó ügyességi sport, amelyre lehet csatlakozni három helyen is. Na, de én itt emlegettem, hogy a te életed nem csak ebben a sportág űzésében, oktatásában mutatja, hogy rendkívül kitartó és küzdő alkat vagy, hanem az életutad. Egy kicsit mesélj erről, hogy talán annyit elárulhatunk, hogy örökbefogadott gyermeketek van, egy nyitott bölcső alapítvány által, és hogy a te életedben ez egy nagyon hosszú és nehéz időszak volt, mire ez az áldás megszületett. Szóval, hogy is kezdjük? Talán amikor összeházasodtatok, hogy indult?
Igen, hát amikor összeházasodtunk, akkor utána fejeztem én be a főiskolát, és diploma után ugye döntöttük el azt, hogy akkor gyarapodjon a család, és hiába vártuk a gyermekáldást, nem érkezett, úgyhogy hála Istennek elég fiatalon kiderült ez, én 25 éves voltam akkor, párom, tehát férjem az pedig 28, amikor kiderült, hogy komoly akadályokba ütközik ez a projekt, és hát akkor elindult ez az egész meddőségi folyamat, lombikok sora, és volt műtét, és mindenféle. 9 év volt igazából ez az egész, mire mi egy család lettünk onnantól, hogy ez a vágy megfogalmazódott bennünk, úgyhogy elég hosszú folyamat volt.
Azt hiszem, hogy akik, és tudom, hogy sokan vannak ilyen problémával, vagy élnek ilyen problémával, a lombik bébi korszak, ez egy borzasztóan nehéz, fizikailag, szellemileg, érzelmileg. Tehát azt gondolom, hogy sok szívet megdobbantok most, amit mondtál, és főleg a 9 év az egy nagyon-nagyon hosszú időszak. Mielőtt elmondjuk, hogy végül is hogyan született meg a ti fiatok, és hogyan került hozzátok, hogy ez a 9 év azért nem volt el nyomtalanul a te életedben, mert hogy megbetegedtél. És hogy volt ez?
Hát igen, azért ez így lelkileg eléggé megviseli az embert, és egy csomó olyan dolog történik, amit így próbál az ember magába elnyomni, és miután már évbe ért, és boldogság van ott a baba, akkor úgy gondolja, hogy túl van rajta, és nem is kell ezzel az egésszel foglalkozni, tehát tudatosan nem kell így helyre rakni a dolgokat. Az egész babavárás, a vágy, az orvosi kezelések és a rengeteg-rengeteg csalódás, pofára esés, amit az ember így túlél évek alatt, amire azt gondolja egyébként, hogy túlélhetetlen, mindent ugye túlélünk, de hát nyilván azért ezek így mennek le a mélybe.
Nyomot hagynak.
Nyomot hagynak, így van. Úgyhogy hát nálam is lett ennek nyoma.
Mi lett a következmény, vagy a nyom, ami a testedben megjelent?
2018-ban, amikor kisfiam már 2,5 éves volt, akkor diagnosztizáltak nálam már rákot, és ezt teljesen így lelki háttérre vezetem vissza. Tehát nem magának a meddőségi kezeléseknek, meg a hormonoknak a mellékhatása, tehát hogy nehogy valaki félreértse, én nem azt állítom, hogy ezeknek a kezeléseknek ilyen hatása lehet. Nyilván azok sem annyira pozitívak, de nem hiszem, hogy attól történt ez az egész. Egyszerűen így a lelki folyamatok vezettek oda, hogy végül 18-ban már rákot diagnosztizáltak nálam, és akkor 2 műtéttel, hála Istennek, ezt így megúsztam.
Hát én meglepetésből meglepetésbe esem, attól kezdve, hogy megismerkedtünk, és hogy milyen különleges sportot oktatsz, és hogy egy örökbefogadott, gyönyörű kisfiatok van, és hogy közben egy ilyen betegséget legyőztél, kijöttél belőle. Hát küzdelemhegyek vannak. Én egyébként milyen egyetértek, én nagyon azt gondolom, hogy minden betegségünk jelzés egy olyan lelki folyamatra, ami valahogy nem egyensúlyos, nem egészséges, és annak a fizikai kivetülése. Úgyhogy én nagyon egyet tudok érteni. Azt meséld el, hogy nagy szerencsédre, téged ez azért nem ért teljesen váratlanul, tehát amikor ezt diagnosztizálták nálad, már volt hova nyúlnod, hogy merre is fordulj segítségért.
Igen, hát azért a 9 éves folyamatnak így a vége felé, és főleg azért mondom, hogy a vége felé, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és egy tanúságokkal teli történet, mire egyáltalán az örökbefogadást, mint örökbefogadást úgy
elfogadtátok.
Igen, mire azt el tudtuk fogadni, hogy a mi gyerekünket nem én fogom megszülni.
Egy kicsit mesélj erről, tehát hogy én azt gondolom, hogy aki átélte, tudja, lehet, hogy nem ilyen hosszú ideig, hiszen 9 év nagyon hosszú idő, hogy mit éltetek át? Csalódást, elkeseredettséget, hogy nem vagyok elég jó anya vagy nő, szóval mikkel mentél át, hogy mentetek
át? Hát igazából ez így 7 év volt, mert körülbelül 1,5-2 év volt az örökbefogadás elindításától, mire csörgött a telefon, hogy megszületett a kisfiunk, tehát ott a vége felé már így igazából ez így egy elfogadott dolog volt, és nagyon nagy várakozás volt bennünk, és boldogság akkor már. Viszont az első 7 év, hát azért tényleg egy küzdő típus vagyok, ami nem mindig jó. Tehát, hogy persze ez pozitívan hangzik, de van, amikor át kell adni a Jóistennek az irányítást, és elfogadni azt, hogy van, amit nem én irányítok, és akárhova elmehetek, bármennyi pénzt kifizethetek, és bármilyen vizsgálatokon áteshetek, bármit megtehetek, pihenhetek, egészséges életmód, bármilyen vitamint szedhetek, tehát így minden volt a 7 év alatt, nem ezen múlik a dolog, és bizony van, amikor az irányítást ki kell engednünk a kezünkből, mert mindent nem vállalhatunk be.
Nagyon szeretem, amiket mondasz. Azt gondolom, hogy én is eléggé akarnok vagyok, és bár igyekszem jó célokat kitűzni, de valóban aki küzdő típus, annak nagyon nehéz időnként elengedni.
Hogy itt hát tudom, ezért volt 7 év. Igen, ezért tett 7 évben maga az elengedés, és szerencsére itt a 7 évnek így a vége felé találkoztam olyan emberekkel, meg olyan dolgokkal, ami nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy tényleg eljussak. Igazából férjemnek is, de talán neki, én úgy láttam, hogy neki egy kicsit így könnyebb volt ezt elfogadni. Nyilván egy anyának, aki a szülésről kell, hogy meg a várandóság 9 hónapjáról kell, hogy lemondjon, azért az nehezebb, én úgy gondolom. Tehát én voltam a nehezebb dió ebben a történetben, vagy a keményebb dió, és akkor mire én eljutottam addig, hogy jó, akkor most már indítsuk el, akkor férjem rögtön mondta, hogy rendben, tehát, hogy nem
várt rád.
Igen, igen, bevárt. Annak ellenére, hogy még bárhova ment volna velem, tehát, hogy tényleg mindent...
Ilyen egy
mindent így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk. Lipka Mariannal beszélgetünk, egy csodálatos mélységekkel, küzdelmekkel és elengedéssel tele életútról, gyermekvállalásról. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút riportod. Most abban a körben járunk, hogy ugye említetted, hogy nagyon nehezen, illetve nem jött össze a gyermek, és ugye ez 7 év volt az életedben, életetekben ez a szakasz, és ugye a végén azért kaptál segítséget is, vagy találkoztál valakikkel. Erről mesél nekünk.
Igen, hát itt az elengedés folyamatában nagyon sokat segített nekem egy ismerősöm, akihez egyébként úgy jutottam el, hogy egy ismerősöm ajánlotta, hogy egy orvos ismerősöm, hogy menjek el kraniószakrális terápiára. Tehát ő már akkor látta azt, hogy ebbe a meddőségi vizsgálatokba már annyira belemerültünk, hogy talán esetleg így lelki oldalról kellene így hozzányúlni a dolgokhoz. Én már előtte foglalkoztam így több mindennel. Tehát a fizikai részről és a meddőségi okokat kutatva láttam azt, hogy mindig lelki dolgok vannak általában a háttérben. Jó, most ezt se lehet mindig kijelenteni, de azért nagy többségben, 80-90%-ban azért vannak lelki okai a fizikai elváltozásnak, és azért nálunk is, bár mondjuk nem derült ki a meddőségünknek az oka. Tehát ez a mai napig sem, mert 1-2 dolog volt, amit találtak, de azokat hála Istennek sikerült életmódváltással, meg ezzel-azzal rendezni, és mégsem jött a gyermekáldás, de én ezzel az indítatással eljutottam az új medicináig, és találkoztam a Hammer doktornak a munkásságával. Ő egy német orvos, aki a 70-es években feltérképezte azt, hogy milyen testi elváltozások mögött milyen lelki történések, vagy milyen megélések lehetnek, és én 2012-ben ezzel az új medicinának a rendszerével megismerkedtem egy alap, nagyon alapszinten, tehát, hogy én nem vagyok se terapeuta, se ilyesmi, csak kicsit
számára.
Igen, csak önmagam számára, meg esetleg így a család, vagy aki vevő rá ismerősök között, mert egyébként azért nagyon sokan elutasítják ezt a dolgot, és homokba dugják a fejüket, de hogy így a közeli körbe azért így sokat beszélgettünk annak idején is erről, és azért ez már így elindított egy folyamatot, és utána találkoztam egy emberrel, aki a kraniószakrális terápiával foglalkozik most is egyébként Kecskeméten, és hát hozzá jártam így terápiára, és egy idő után ez az elengedés, tehát magának a örökbefogadásnak az elfogadása, és az elengedés az egy idő után megtörtént, és hála Istennek így 7 év után elindítottuk az örökbefogadást, és rá egy másfél évre megszületett a kisfiunk, aki hát most már 6. életévét tölti májusban, úgyhogy nagyfiú már.
Ez egy fantasztikus történet, és milyen érdekes, hogy a megoldás sosem a nagy könyv szerint működik, mert ugye ezek a gyógyulások, egyébként én is hallottam már a Hammeri gondolatokról, és szerintem rendkívül sok értékes dolog van benne, tényleg érdemes legalább megismerkedni vele. Hogy nálad ez volt a kulcs, vagy nálatok, hogy el kellett engedni a saját gyermek gondolatát, egy kicsit megszabadulni a meddőségtől, mint tehertől. Igen. Hogy nyíljon az út az örökbefogadásra. Mert hogy azért az örökbefogadás szerintem a legcsodálatosabb dolog, ha belegondol bárki, hogy egy igen. úgymond olyan gyermeket, akit nem vállalnak a szülei, azt egy befogadó, gyermekre vágyó család megkaphatja, tehát hogy ez egy csodálatos ajándék. A ti gyermeketek, aki most 6 éves, gyönyörű, szép és okos kisfiú, ő a nyitott bölcső programban került hozzátok, szerintem erről is esetleg érdemes mesélni.
Igen, nyílt örökbefogadása, fogadtuk őt örökbe a bölcső alapítványon keresztül. Budavári Zitának nagyon-nagyon nagy hálával tartozunk, mert ő a szíve lelke a bölcső alapítványnak a mai napig, és hát Zita hívott ugye 6 évvel ezelőtt körülbelül, még azért nem teljesen 6 éve, de hívott telefonon, hogy van egy baba, még akkor nem tudtuk azt, hogy az sem, hogy fiú vagy lány, nem mondta el. Igazából csak tudtuk, hogy megszületett, de más nem. Úgy én, nekem volt egy megérzésem már akkor, hogy fiú, és akkor rá 2 napra szervezte le Zita a találkozót, és akkor így kisfiam 9 napos volt, amikor először így találkoztunk, a karomba vehettem. Tehát ez az első pillantás, pont aludt a kis ágyba, és megláttam, és így kitört belőlem az okogás, hogy tényleg, tehát így tudtam, hogy ő a fiam.
Tehát tapig azt gondolom, mindkettőnket átrázott egy kicsit a borzongás, hiszen ezek olyan csodálatos pillanatok. Azt gondolja az ember, hogy ez csak saját gyermek születésénél fordul elő, de nem. Tehát, hogy igen. az, hogy valaki valakinek az anyukája vagy apukája lesz, ez sokféle módon megtörténhet.
Így van.
Így is. Hát én azt gondolom, az az apukája, anyukája valakinek, aki szereti, és felneveli, és vállalja vele minden átalvatlan éjszakát.
Igen.
Erről fogunk beszélgetni, hallgatóink maradjanak velünk. Lipka Marianna vendégem, aki pedagógus, Root Fitness karika oktató, és hát egy csodálatos gyermek örökbefogadáson vannak túl, immár 6. éve, és egy nagyon komoly betegséget győzött le. Erről mesél, erről van nekünk. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Lipka Mariannal. Azt gondolom, hogy fantasztikus csodákról, mélységekről, magasságokról meséltél nekünk, és élhették át hallgatóink veled és velem együtt. Ott tartottunk, hogy gyakorlatilag a kisfiatok 6 évvel ezelőtt született meg, és 9 nap múlva már a karjaidban tarthattad a megszületése után, hiszen ugye örökbefogadott fiúcskáról van szó, és megéreztétek, hogy ő a tiétek. Egy kicsit mesél a nyílt örökbefogadásról. Számomra újdonság volt, amikor meséltél erről, hogy ez mit is jelent.
Itt tulajdonképpen találkoztunk a szülőanyával. Egyetlen egy alkalommal, amikor a gyámhivatalba aláírtuk a papírokat, ő a lemondó nyilatkozatot aláírta, de találkoztunk, és az is egy számomra is, és szerintem neki is egy, hát egy megnyugtató találkozás volt, és nagyon-nagyon megható. Ami egy kicsit úgy váratlanul is érintett, mert féltem tőle nagyon. Amikor először találkoztunk a kisfiunkkal, ugye említettem már, hogy 9 napos volt, és 3 nappal később, ez egy pénteki nap volt, 3 nappal később, hétfői napon haza is hozhattuk. És hát az első pillanattól kezdve ugye ez a kötelék, ez így kialakult, és tudtuk azt, hogy ő a mi fiunk, és innentől én nagyon-nagyon féltem attól, hogy nehogy visszalépjen a szülőanyuka. Lehet, hogy sokan a hallgatók közül nincsenek ezzel tisztában, de 6 hetes koráig a szülőanya visszaléphet, tehát a gyerek 6 hetes koráig visszaléphet. És hát ez egy örökbefogadónak nagyon nagy rettegés.
Abszolút megértem, azt gondolom mindannyian.
És nyilván ugye ez is benne volt, ez a félelem is, hogy ugye mielőtt találkoztunk a kisfiam szülőanyjával, hogy ő milyen, és mennyire biztos a döntésében. és hogy ezt esetleg a találkozás során, bár beszélgetés nélkül, hogy mennyire lehet ezt így kideríteni. Ilyen szempontból egyébként az alapítvány, az a Bölcső Alapítvány és Budavári Zitát külön kiemelném, amennyire lehet egy örökbefogadást így megalapoznak, tehát hogy tényleg azt a végleges döntést hozza meg az anya, akár úgy dönt, hogy örökbe adja, akár visszalép, akkor egy végleges döntést hozzon. És akár így pszichológus beszélget velük, vagy ott segítők beszélgetnek a szülőanyákkal, hogy tényleg egy végleges döntést hozzon, és nem mások életével, meg a születendő gyermek életével játszanak. Hát és akkor ezek a gondolatok voltak ugye bennünk is, amikor találkoztunk a szülőanyával, és hát aláírtuk ugye a papírokat, és aztán amikor kiléptünk a gyámhivatalból, akkor megöleltük egymást, és mondta, hogy nagyon-nagyon vigyázzunk a kisfiunkra.
Ezek olyan csodák, amiket csak átélni lehet, azt gondolom, és az életnek gyönyörűséges pillanatai. És gondolom, hogy hatalmas kő eshetett le a szívetekről a félelem megszűnése, és nem csak úgy a félelem megszűnése, hanem egy ilyen felruházás, egy bizalom.
Igen. Igen, hát utána még azért, amíg a hat hetet be nem töltötte, addig azért...
Azért még volt félelem.
Igen, igen. És ami még ilyen érdekesség, hogy pont a szülinapomon lett hat hetes a kisfiam.
Hát nincsenek véletlenek.
Nincsenek.
És ugye az a csodálatos, hogy most vártok a második örökbefogadott gyermeketekre tulajdonképpen.
Így
tehát,
van.
Hogy ez az út nagyon bevált. És az is érdekes, hogy ez a nyílt örökbefogadás avval is jár, hogy a gyermek is tud erről. Ami meglepő, számomra nagyon szimpatikus egyébként.
Tehát a titkos örökbefogadás az annyiban különbözik a nyílt örökbefogadástól, hogy nem találkozunk a vér szerinti szülővel titkos örökbefogadás során, nyílt örökbefogadás során pedig itt a gyámhivatalban kell, hogy legyen egy találkozás mindenképp, ami szerintem egyébként nagyon-nagyon jó dolog, és én azért is gondolom azt, hogy a nyílt örökbefogadás talán még jobb, mint a titkos, mert minél több információja van a gyermeknek a saját származásáról, és minél kevesebb titok van a családban, annál nyíltabb lesz a családnak a kommunikációja is, meg nem kell kerülgetni témákat, tehát én javaslom mindenkinek, aki esetleg ezen gondolkozik, vagy egyáltalán így az örökbefogadásnál így ettől fél, hogy minél nyíltabban kezelik, annál könnyebb az egész.
Ez egészen biztos, hogy így van. Végtelen sok olyan módszer van, akár a családállítás jut eszembe hirtelen, ami a családban lévő titkok miatt bekövetkező problémák, betegségek, lelki zűrzavarok okozója. Tehát a Shrek szavaival élve jobb kint, mint bent.
Így van.
Tudom, hogy nagyon jó pofa dolgok is, hiszen rákérdezett a kisfiatok, hogy hívják anyút.
Igen.
Szóval ilyen kis... Nagyon cukor sztorik is vannak.
Igen, igen, igen. Hát igen, tehát ő is teljesen itt tisztában van azzal, hogy örökbe fogadtuk, és hát volt olyan, amikor mondta, hogy de, anya, te pocakodból bújtam ki. Hát ezeket a köröket így végig kellett futni. De hát nyilván az életkorának megfelelően mondjuk el az információt, de én azt gondolom, hogy neki egy stabil hátteret fog adni azt, hogy tudja, ismeri a saját történetét. Ez neki lesz nagyon-nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy örökbefogadó szülőként, meg úgy általában az örök magamra is ezt gondolom, de az örökbefogadó szülőknek is úgy gondolom, hogy az a feladata, hogy ezen az úton és ezen a megismerésen végigkísérje a gyermekét. Hiszen az ő gyermeke, viszont segíteni kell abban, hogy
tisztában legyen.
Minél jobban, igen, megismerje a saját történetét, és ilyen szempontból a nyílt örökbefogadás az már egy olyan alap, ahol többféle információ van ugye a származásról, amíg titkos örökbefogadásnál nincs.
Számtalan sok film és példa van erre, hogy ez mekkora bonyodalmakat tud okozni, hogyha ezt később, nincs is erre jókor, mikor kamaszkorba később,
nagyon
nagyobb
nehéz,
traumákat
igen,
okoz.
Igen.
Tehát egész egyszerűen nem nagyon látok más utat, mint ezt, hogy minél korábban az életkornak megfelelően ismerje meg a saját történetét. Innen fogjuk folytatni, hiszen sporttal kezdtük, sporttal fogjuk befejezni. Ugye itt említetted, hogy egy komoly betegségen vagy túl, ami részben a meddőség miatt is alakult ki, és hogy abban hogyan s mi módon jöttél ki, és a sport hogyan segített benne, hiszen Rude Fitness oktatóval van dolgunk. Maradjanak velünk hallgatóink, Lipka Mariannal beszélgetünk tovább hamarosan.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk, illetve befejezzük a mai beszélgetést, hiszen már nagyon-nagyon sok mindent megosztott velünk Lipka Mariann, aki pedagógus és Rude Fitness oktató, karika oktató, hogy kiegészítsem az új műfajjal is az oktatási tevékenységedet. Ugye egy csodálatos dolgokat osztottál meg velünk, hogy milyen nehézségeken mentél keresztül. Most így befejezésképpen, hiszen egy merákból gyógyultál meg, hogy a sport hogyan segített benne, illetve említetted, hogy neked már azért a lelki utakat is jártad, ugye a meddőséged elfogadásának a vége felé, hogy hogyan élted át, amikor diagnosztizálták, és hogy gyógyultál meg belőle, erről mesélj.
2018-ban diagnosztizálták nálam a mellrákot, ami tulajdonképpen egy rák megelőző állapot volt, és akkor még így a közeli hozzátartozók, anyukám, testvérem, mindenki mondta, hogy hát még ugye meg kell várni a szövettani eredményt, és hát ez még bármi lehet, és nyugtattak, orvos ismerős is, hogy tényleg majd még ennek a végére kell járni. És én rögtön az első ultrahang után, amikor egyáltalán fölmerült ez, hogy mintavételre kell menni, és ki kell, hogy derüljön, hogy ez tulajdonképpen mi, mert akkor én ugye a Hammeri alapokra helyezve ezt a dolgot már így utána néztem több mindennek, és hát láttam azt, hogy az elmúlt 10-12 évem az bizony megalapozza azt, hogy itt valami, tényleg valami komolyabb dolog lehet. Tehát, hogy annyi minden történt velem ez alatt a 10-12 év alatt, hogy egyáltalán nem lennék meglepődve rajta, hogyha ez így futna ki, ez a program, hogy mellrák diagnózist közölnek velem, és hát ez így is történt. És akkor, amikor közölte velem a főorvosasszony ezt Kecskeméten, akkor én már tudtam azt, hogy ez megoldás utáni fázis. Tehát, hogy nem egy aktív problémában vagyok benne, hanem itt már ez megoldódott. Mert maga a ráknak a típusa az olyan volt, hogy megoldás utáni fázisban okoz problémát. És hát ez nekem nagyon nagy segítség volt lelkileg, hogy nyilván ugyanúgy fel kellett göngyölítenem az okokat és a mögötte lévő dolgokat, de tudtam azt, hogy tulajdonképpen a nehezén túl vagyok.
Különleges ez a dolog, igen, ezt a Hammeri utat én is valamilyen szinten ismerem, és ott tényleg, amikor már a rák megjelenik, az már a legnehezebb fázis utáni kifutás szakasza.
Igen.
Csak túl kell élni, hogy így mondjam. Igen. Nálad ez a meddőség, annak az elfogadása, ekkor már más.
Igen, az anyasság, és az ezzel kapcsolatos saját magammal támasztott elvárások, meg hát egy csomó minden. Szerintem sok anya ismeri ezt az érzést, hogy rossz anya vagyok, ezért azért amazért, vagy éppen, hogy nem lehetek anya, nem, tehát a nőiességbe is, és az anyaságba is, és ez hát az évek alatt sok-sok dolog halmozódott föl, ami megbújt el mögött a betegség mögött, tehát nem is egy esemény volt.
És milyen érdekes, hogy másfél éves volt már a kisfiú, akit örökbe fogadtatunk, tehát tulajdonképpen valahol az elengedés megtörtént.
Igen.
De hogy ez a sok-sok fájdalom, csalódottság, önmagaddal való elégedetlenség, ez a lehúzódó mélyben azért csak dobta ezt a betegséget. De
hát
te már
igen, meg hát azért az, mire ez kitapintható volt. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal korábban kezdődött ez, maga így a helyreállítás. Meg a másik dolog az, ami szerintem még nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokszor visszacsúszhat az ember. Tehát, hogy nem, én úgy gondolom, hogy nem úgy működik a betegség, hogy van egy ilyen aktív szakasz, és utána megoldás föloldódik, és utána megoldás utáni szakasz. nagyon-nagyon sokszor visszacsúszunk, újra belekerülünk ugyanabba a helyzetbe, újra kijövünk, tehát hullám, hegyek, völgyek, és akkor ugyanúgy a testi folyamatok ezt lereagálják, ezeket a lelki folyamatokat, és hát ott csúcsosodott ki a maga a megoldás.
Igen, és az az érdekes, ezt nekem is, aki a Hammer utat ismeri, mondta, hogy amikor már a rákot diagnosztizálják, az már a kifelé vezető út, tehát
igen.
Ahogy te is mondtad,
csak hát arra kell nagyon vigyázni, hogy nehogy a diagnózis miatt is sok, az visszavigyen abba, mert sokszor egyébként ez hogy nagyobb bajt tud okozni. Igen. Sokkal nagyobbat az, hogy tehát magát a diagnózist közlik az emberre, az még nagyobb katasztrófát tud okozni, mint az, ami volt.
Hát igen, az ember belegondolt, hirtelen egy ilyen diagnózissal szembesül,
igen,
akkor,
igen.
Akkor magától a diagnózistól kapsz infarktust.
Igen, igen, igen.
Számodra ez szerencsés volt, hogy valahol el tudtad rendszerni a saját életed.
Hát nyilván azért ez nem volt annyira rózsaszín, tehát azért nekem is ugyanúgy jött a halálfélelem, ugyanúgy, tehát ezt azért, meg hogy biztos úgy van, tehát biztos igen. Az van mögötte, amit én gondolok, és nem lehet, hogy...
Csak simán hogy meg bár, fogsz halni.
Simán, igen, és az, bizony, tehát hogy tényleg most ez így viccesnek tűnik hát, már utólag, igen, utólag, hogy túl van rajta az ember, de bizony azért voltak kemény pillanatok, és szerencsére akkor már amikor ebbe belekerültem, akkor ugye voltak olyan segítők, akikhez tudtam menni, meg eleve én új medicinás, és meg szeretném említeni nagyon a recall healing módszerét, mert az is az új medicinára is épül, és ott még mélyebbre, még messzebbre mennek vissza így időbe a lelki folyamatoknak, és volt egy, vagy hát van egy olyan terapeuta, aki sokat segített abba, hogy így összebírjuk rakni a mozaikokat, és így összeálljon a kép.
Köszönöm, Marianne, hogy mindezt megosztottad velünk, azért abban nyugtass meg, hogy ez a nehéz út, ahol végül összeálltak a mozaikok, egy picit a sport segített neked, hiszen avval kezdtük, avval fejezzük most be.
Igen, olyan embereknek a sportja a Root Fitness, akik kitartóak és küzdőszelleműek, és nem adják fel az első nehézségnél a dolgot, és mondjuk ilyen apróbb sérülések azok, hogyha akadályt jelentenek, akkor nem maradnak sokáig nálam edzésen. Az biztos. Tehát tényleg azok a lányok, nők, asszonyok járnak hozzám, akik ilyen tényleg karakán küzdő nők, és azért ez így nyilván rám is jellemző, hogy azért nem adom föl nagyon könnyen a dolgot, és hát ez segített ugye a betegség során is, főleg abban, hogy alapból volt egy olyan kondim, amivel könnyen túlvészeltem magát a műtétet is, nagyon-nagyon könnyen utána pár hét alatt nyilván kellett ugye egy gyógytorna, meg rehabilitáció. Nagy szerencsém volt, hogy nyirokcsomókat nem érintett ez a műtét, egyik sem, és így tényleg így 6-8 hét után már rúdon voltam, és utána pedig karikán.
Mondhatni, toppon voltál.
Igen.
Nagyon köszönöm mindezt, amit megosztottál velünk. Kedves hallgatóink, ha szeretnék, hogy gyermekük, lányuk ilyen karakán és küzdő legyen, akár az életben, akár a sportban, akkor küldjék Mariannhoz edzésre. Marian, végtelenül köszönöm, hogy megosztottad velünk, kívánok nagyon jó egészséget, az Úristentől áldást a családi életedre és a sporttevékenységedre, munkádra. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Lipka Mariannal beszélgettünk, pedagógussal, Root Fitness oktatóval. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.